A magyar fiatalok harmada már az egyetemi évek alatt kiég a folyamatos teljesítménykényszer miatt. Egyre több elvárás, verseny az ösztöndíjakért, intenzív koncentráció. Ezek a fő okai, hogy egyre több fiatal szorong vagy érez kimerültséget egyetemi tanulmányai során. A diákok egyre gyakrabban érzik magukat demotiváltnak a felsőoktatásban, amin a koronavírus járvány tovább rontott, ezt mondta az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusa. Karner Orsolya szerint a hallgatói kiégésen gyakran az segít, ha a diákok tanulmányaik mellett munkát vállalnak, Maurer Kristóf interjúja.
Egyre több diákot veszélyeztet a kiégés világszerte, és ezen belül Magyarországon is, akár már az egyetem környezetében. Ez már ugye munkavállalás előtt történik, amely egy elég aggasztó statisztika. Mi áll ennek a jelenségnek a hátterében, és nagyjából mennyi diákot érint idehaza ez a kérdés?
Különböző adatokat kaphatunk erről a jelenségről. Van, amikor 15-20% körüli érintettséget kaptunk, a legutóbbi felmérés alapján pedig közel a diákok harmadát érinti a kiégés. Tehát egy komoly veszélyről van szó.
Ráadásul a statisztikák ugye azt mutatják, hogy ez a jelenség egyre nagyobb rétegben megfigyelhető. Valóban látunk egy terjedést, vagy inkább arról van szó, hogy nagyobb reflektorfényt kap ez az egész téma?
Gondolom, bármilyen mentális nehézség kapcsán felmerül ez a kérdés, hogy nagyobb érzékenységgel reagálunk egy-egy jelenségre, és emiatt akár azt veszük észre, hogy többek érintettek benne, mint ahogy gondoltuk. A kiégés esetében nem biztos, hogy csak erről van szó. Úgy gondolom, hogy jelenleg rengeteg stressz hatás éri a hallgatókat, amik csak részben fakadnak az egyetemi közegből, de a jelenlegi társadalmi helyzet, gazdasági helyzet is nehezíti az állapotukat, és egyre több stressz éri őket, ami mind kihat a kiégésre.
Mik azok a tényezők, amelyek az egyetemen belül hatnak a fiatalokra?
Az erős teljesítménykényszer, ami mindenképp ilyen erős tényező, tehát az, hogy folyamatosan olyan helyzetben vannak ott, amikor vizsgázniuk kell, meg kell felelniük a különböző tárgyakon és követelményeknek. Mindenképp fontos kiemelni, hogy tulajdonképpen az intézményben, az egyetemen egy folyamatos teljesítményhelyzetben van a hallgató, társas elvárásoknak kell megfelelni, és ez egy hosszú időn kitart egy krónikus stresszt jelent, egy tartós érzelmi és mentális terhelést számukra, ami ezt a fáradást és kiégést okozza.
Abban esetleg látunk különbséget, hogy egyes szakirányok tanulói mennyire kitettek ennek a jelenségnek?
Erre rákérdeztünk, és nem egyértelmű, hogy mennyire szignifikánsak az eredmények, illetve erre külön nem szűrtünk rá, de egyébként a műszaki és gazdaságtudományi szakok azok, ahol magasabb szintű kiégés van, és egyébként a sporttudományi és sportképzések voltak azok, ahol alacsonyabb volt a kiégés szint.
És mondjuk mester és alapképzések között vannak különbségek?
Azt láttuk meglepő módon, hogy ahogy haladnak előre a tanulmányaikban, valamelyest csökken a kiégés, ami megint csak egy olyan eredmény, ami picit mást vártunk volna, hiszen az is jól érvelhető lenne, hogy ahogy halad előre, annál kiégettebb, de valójában az is állhat a jelenség hátterében, hogy ahogy egyre inkább azt tanulja, ami speciálisan őt érdekli, és egyre inkább közelebb kell a munkaerőpiachoz, úgy egyre kevésbé van ez a fajta fáradás. Hiszen a hallgatói kiégés esetében biztosan közrejátszik az, hogy már 10x évet eltöltött a közoktatásban, folyamatosan iskolapadban ül, folyamatosan elméletben tanul dolgokat, ami egyenesen vezet ehhez a burnout jelenséghez, és ahogy elkezdi ezt a gyakorlatban kipróbálni, és egyre specifikusabban a saját érdeklődési körének megfelelő tárgyakkal foglalkozni, ez a fajta tehetetlenségérzet és fáradás és motivációvesztés ez végül is csökkennáva.
Egy másik meglepő része nekem ennek a kutatásnak az volt, hogy a munkavállaló fiatalok esetében sokkal kevésbé gyakran jelenik meg ez a burnout jelenség. Ennek a hátterében mi áll pontosan? Pont, hogy azt gondolná az ember, hogy a nagyobb leterheltség könnyebben vezet a kiégéshez.
Így van, ez szerintem is egy jó gondolatmenet lenne, de a tények nem ezt igazolják. Tehát valóban azt találtuk, hogy akik 30 óránál többet dolgoznak heti szinten, azoknál alacsonyabb volt a kiégés pontszám. Ez egy szignifikáns eredmény egyébként, tehát szignifikáns különbség van a két csoport között. Az, hogy ennek mi a magyarázata, ezt tulajdonképpen egy hipotéziseink vannak csak. Azt tudom, hogy ennél is elmondani, mint az előzőekben, hogy ahogy elkezdi alkalmazni végre azt a tudást, amit sok év alatt megtanult elméletben, és ahogy megéli azt, hogy ő kompetens, ez már egy jófajta inger számára, és csökkenti a kiégést. Mert a kiégésnek pont egy nagyon fontos összetevője, ez a fajta tehetetlenségérzés, az inkompetencia érzés, az alkalmatlanságérzés, ami az egyik fő összetevője.
Mi hatással volt egyébként ennek a jelenségnek a kutatására a koronavírus? Nyilván ez azért megváltoztatott nagyon sok mindent, ezt és az ezt követő online vagy hibrid oktatás. Ez hozzájárulhat az a jellegű motivációvesztéshez, amit a diákok esetében látunk?
Megint csak nehéz oksági összefüggésekről beszélni, de az biztos, hogy romlottak a mindenféle mentálhigiénés adatok és mutatók a koronavírus járványt meg a lezárásokat követően, de nem tudjuk jelenteni, pont amiatt van. Egyébként feltételezzük, hogy igen, tehát, hogy olyan markáns eredmények jelentek meg a kutatásokban is, illetve a praxisban is annyira megnőtt ugrásszerűen a pszichiátriai meg pszichológiai segítséget kérők száma, hogy ez valószínűleg összefügg a pandémiával.
Mit tehetnek a kiégés ellen a fiatal hallgatók? Mi adhat nekik több motivációt ezekben az időkben?
Nagyon fontos összetevő, vagy nagyon fontos védekezés lehet itt is a megelőzés, tehát érdemes arra figyelni, hogy a munka-magánélet egyensúlyt valahogy megtartsuk, tehát ne engedjük, hogy elhatalmasodjon a munka és a teljesítménykényszer az életünkön. Tehát magyarul fontos, hogy hagyjunk kellő szabadidőt magunknak. Úgy tűnik, hogy a sport és az örömteli egyéb tevékenységek, tehát bármilyen, amiben örömünket lelünk, tehát gyakorlatilag a hobbik művelése, úgy tűnik, hogy protektív faktorként jelennek meg a kiégéssel szemben is. És hogy említettem, a sport, a rendszeres testmozgás szintén egy olyan tevékenység, ami egyértelműen segít a megelőzésben.
Egyetemi szempontból mit lehet tenni annak érdekében, hogy a fiatalokat ne érje ekkora stressz az oktatásban?
Hát egyrészt nyilván a teljesítménykényszer ennek a nagyon erős stressz faktor jellegét lehet esetleg érdemes csökkenteni. Ez az egyik része. A másik pedig, hogy a társas támogatás is jótékony hatással van mindenképp a kiégésre. Tehát a különböző tutor és mentor rendszereknek az elindítása mindenképp egy jó eszköz lehet az egyetemek részéről.
Az ELTE PPK Pszichológiai Intézetének egyetemi adjunktusát, Karner Orsolyát hallották. Recesszióhoz vezethet az Európai Unió két legnagyobb gazdaságának második féléves visszaesése, így fogalmazott az ING Bank vezető elemzője. Az S&P Global Kutatóintézet augusztusi beszerzési menedzser indexe a teljes euróövezetet tekintve stagnált, Franciaországban és Németországban azonban ismét csökkent a mutató. Németországban 2020 májusa óta nem voltak ilyen rosszak a kilátások. Virovácz Péter szerint az is meglepetés, hogy a két gazdasági óriás gyenge teljesítményének ellenére a második negyedévben az euróövezet gazdasága még tartotta magát, Maurer Kristóf interjúja.
Felemás, de inkább azért aggasztó képet vetít az S&P Global Kutatóintézet augusztusi beszerzési menedzser indexe. Ez most az euróövezetet és az euróövezet főbb gazdaságait vizsgálta. Először tekintsünk át egy nagyobb körképet szerintem. Mit látunk az euróövezet BMI-jével kapcsolatban? Van-e változás az elmúlt hónapok tendenciáihoz képest?
Ha trendeket figyeljük, akkor a legfrissebb augusztusi felmérés az abszolút illeszkedik az elmúlt időszak változásaiba, és ez pedig nem más, mint az, hogy folyamatosan gyengül, és egyre inkább aggasztóbb adatokat mutat ez a felmérés. Ugye amikor 50 alatti értékeket látunk, akkor ez azt jelenti, hogy alapvetően a vállalatok között, vagy a megkérdezettek között több a pesszimista a jövőt illetően, mint a hányan optimistán tekintenek a jövőbe. És hát az a helyzet, hogy az elmúlt időszakban, leszámítva itt egy kis tavaszi javulási hullámot, folyamatosan ilyen lecsúszó, lemorzsolódó adatot látunk, és most az 50 alatti érték az már egyértelműen egy recessziótól való félelemre utal. És ebből a szempontból én azt gondolom, hogy ugyanazt látjuk most ezekben a felmérésekben, vagy a friss felmérésben visszatükröződni, amit az elmúlt időszak hozott. Egyre több a félelem, egyre több az aggodalom az euróövezet gazdasági teljesítménye kapcsán.
Ahol leginkább gyülekeznek ezek a viharfelhők, az az Európai Unió két legnagyobb gazdasága, Franciaország és Németország. Először a kettő közül foglalkozzunk Franciaországgal. 2023 azért jelentős gazdasági kihívások elé helyezi Franciaországot is. Mit mondhatunk el az itteni augusztusi indexről? Foglalkozunk szolgáltatóiparral és feldolgozóiparral is.
Gyakorlatilag nincs új a nap alatt. Én azt gondolom, hogy továbbra is inkább egy, hogy is mondjam, megélhetési válság jellegű problémáról beszélünk, és Franciaország esetében itt elsősorban a szolgáltató szektor az, ami egyértelműen kontrakcióra, visszaesésre utal. Ugye szemben például Németországgal azért az ipar még úgy, ahogy Franciaországban tartja magát, itt alapvetően legnagyobb probléma az, hogy a szolgáltató szektor az, ami zsugorodik. Ugye Franciaország azért nem arról volt híres az elmúlt időszakban, hogy olyan drasztikus inflációt mértek volna, de azért nyilván ez a nagy gazdaság sem tudja kihúzni magát itt a elsősorban monetáris politikai változások alól. Tehát ebből a szempontból magasabb kamatkörnyezet, nehezebb hitelhez jutás és összességében megélhetési nehézségek ütötték fel a fejüket, és ez persze rányomja a bélyegét a lakosság fogyasztási döntéseire is, és bizony most már azt látjuk, hogy a szolgáltató szektorban is egyre fogy a bizalom. És persze mondom, a feldolgozóipar nincs annyira rossz állapotban, mint Németországban, de azért itt is kontrakcióra, tehát összeesésre utalnak a jelek. Úgyhogy ebben a tekintetben én azt gondolom, hogy az a nagy meglepetés, látva a német meg a francia beszerzésmenedzser indexek alakulását, hogy alapvetően még az euróvezet gazdasága úgy, ahogy tartotta magát a második negyedév folyamán.
Többször is használtad Németországot referencia pontként, térjünk is át oda, azért itt a legszembetűnőbb talán ez a nehéz helyzet, ami jellemzi az egész területet. 2020 májusa óta a legalacsonyabb értékét vette itt most fel ez a beszerzési menedzser index. Milyen tendenciákkal magyarázható ez? Ugye azért az elmúlt hónapokban hasonló tendencia volt látható, de ez azért egy új mélypont, ha szabad így fogalmazni.
Egész egyszerűen elfogyott a levegő a német gazdaság körül. Hogy itt nyilván lehetne beszélgetni rövid távú problémákról, lehetne arról beszélgetni, hogy egyre csökken a rendelésállomány, egy ipari recesszióról beszélgetünk, globálisan ennek egyre több jele van, és természetesen a német gazdaság alapvető motorja az export, az ipari teljesítmény. És való igaz, ez igazából most jelen pillanatban az egyik legnagyobb probléma. De hogyha egy kicsikét visszapörgetjük az időkerekét, akkor azért látjuk, hogy a jelenlegi német gazdasági problémák azok nem most kezdődtek, hanem évekkel, évtizedekkel ezelőtt, amikor is még arról beszéltünk, hogy a német gazdaság egy nagyon fejlett high-tech iparra rendelkező terület volt, és szépen lassan, ahogy a digitalizációban, a technológiai fejlődésben a tempót diktálóból inkább tempót követő vagy innovátorokat követő országgá vált, ugye szépen lassan lecsúszott erről a top helyről, és ez az, aminek gyakorlatilag most nyugi Németország a következményét, és ezért látjuk azt, hogy egyre rosszabb és rosszabb teljesítmény nyújt a német ipar, és hát nyilvánvalóan nem csak az ipar, de azért a szolgáltató szektor tekintetében is. Hát szintén egyre komolyabb problémával küzd a német gazdaság, itt is már ugye a szolgáltató szektor a vonatkozó beszerzési menedzser index 50 alatt volt, tehát mindenképpen visszaesésről beszélünk, nyilván nem olyan drasztikus, mint az ipari teljesítmény, de hát tényleg fogy a levegő, fogy a rendelésállomány, és egyre kevésbé látják azt a német iparvállalatok, hogy hogyan lesz nekik megrendelésük, hogyan tudják felpörgetni a kapacitásaikat a következő időszakban, hiszen gyakorlatilag mindenhonnan azt látjuk, hogy a rendelésállományok zuhannak, és nincsen egész egyszerűen globálisan érdemi kereslet már azok iránt, a termékek iránt, amelyeket zömmel Németország exportjának a gerincét adja.
Mit jelentenek ezek a tendenciák most nem csak a két ország szempontjából vizsgálva, hanem egész Európa keretében értelmezve? Azért ez a tendencia 2023 végére, sőt a jövő év elejére is baljós jeleket mutat. Mit jelenthet ez valójában, merre vezet ez az út?
Én azt gondolom, hogy ezek a mutatók, amiket most láttunk, ezek egyértelműen egy irányba mutatnak, ez pedig a recesszió. Tehát nyilvánvalóan örülhettünk a második negyedéves euróvezeti adatnak, 0,3%-os negyedév növekedés. Ugyanakkor ebben nagyon nagy szerepe volt az ír gazdaság kiugró teljesítményének, ez elmaszkolta azokat a problémákat, amelyeket valószínűleg a harmadik negyedévben az ír gazdaság már nem fog tudni megtenni, és ezek a felmérések arra utalnak, hogy egyre nagyobb a valószínűség annak, hogy az euróvezeti gazdaság technikai recesszióba süllyed, és akkor még örülhetünk, ha tényleg ez csak egy ilyen kis mérsékelt gazdasági visszaesés lesz, nem pedig valami komolyabb problémának a kezdete.
Mirovácz Pétert, az ING Bank vezető elemzőjét hallották. A mai tőzsdei kereskedésben egyelőre Európában felfelé mennek az indexek, a német DAX 7%-kal, a francia CAC-ra 8%-kal erősödik. 9 óra 55 perc van, 5 perc múlva 10 órakor jövünk a legfrissebb hírekkel, 10 óra után pedig már arról lesz szó, hogy időben is hatékony megoldást kínál a belső lelki konfliktusok megoldására, és ezzel számos helyzet megfelelő kezelésére egy új magyar konzultációs rendszer.